az Életrádiója. T-Rádió.
Sokféle dolgot olvastam tőled az elmúlt időszakban, meghallottam is, ugye beszélgettünk. A bitcoinos gondolat az a legjobb. Sok időszerű is volt ezek között természetesen, de jó néhány műsorban foglalkoztunk már a bitcoinnal, és én szeretném, hogyha azzal kezdenénk, hogy mi van a bitcoinnal, hogy nincs is, vagy van.
Ez egy fantasztikus történet, de ezt megelőzendő gratulálok a magyar érdemkeresztjéhez, amivel ki fogják tüntetni.
Majd akkor tessék gratulálni, hogyha megkaptam. Menjünk tovább a kérdés felé, jó? Mert sokkal hasznosabb a hallgatóknak is.
És ahhoz is gratulálok, hogy a kórházat elhagyta a fertőzés után.
Ez meg magán, úgyhogy vagy visszamegyünk a kérdésre, vagy hagyjuk abba ezt a beszélgetést.
Akkor folytatjuk.
Jó, akkor tessék szépen válaszolni arra a kérdésre, hogy miért nem jó a bitcoin.
Mert egy hatalmas csúsztatás zajlik a világgazdaságban, amióta az aranyfedezetet eltörölték a dollár mögött.
Igen.
És semmi sem garantálta már a papírpénznek a tényleges értékállóságát.
Mi lett az arany helyett?
Hát az arany helyett a sok-sok nulla szép lassan. Sok-sok nulla. És az lett az arany helyett, hogy amikor bevezették a papírpénzt, lassan elmentünk odáig, ami a világgazdasági válságokat jellemezte, hogy a végtermék és a végtermék jellegű szolgáltatások egyre kevésbé fedezték, amit a világon előállítottak, azt a pénzmennyiséget, amit kidobtak a piacra. Mondjuk ezt lehet ellensúlyozni egy darabig, ideig, óráig, de itt bele fogunk csúszni majd a bitcoinba is.
Erre Gáborral beszélgetünk, kihasználtam a lélegzetvédelmét.
Köszönöm. Tehát ezt meg lehet oldani különféle technikákkal, ilyen lehet a háborúkkal, ilyen lehet a természet kizsarolásával, ilyen lehet a környezetünk tönkretételével, tehát extra profitra lehet szertenni, ami többé-kevésbé ideig, óráig ellensúlyozza azokat a mérlegeket, amik nagyon erős.
A hiányt.
Így van, pontosan. És most már eljutottunk oda, a kérdésére konkrét választ adva, hogy törték azon a fejüket, hogy ugye ott van az arany, ami azért jó részt megfogható, baromi nehezen bányászható, nagyon kevés van relatíve a világon, tehát szűk keresztmetszetet
de
jelent.
De értékálló.
De értékálló. Na most mit találjunk ki, hogy ezt a sok fantasztikus embert behúzzuk átvitt értelembe egy olyan világba, amit én úgy hívnék, hogy szerencsejáték, illetve úgy hívnék, hogy rulett. Azért mondom, hogy rulett, mert az, ami folyik a bitcoinnal kapcsolatban, az végeredményben lényegét tekintve rulett, ahol kevesen rengeteget nyernek, de nagy tömegben a gatyájukat is elveszítik, ahogy látjuk a hullámzó mozgásokat. Ennek az a mögöttese, hogy ahogy az arany előfordulása korlátos, kevés van belőle, nagyon nehezen bányászható, ugyanúgy találtak egy olyan eszközt, tehát a bitcoint, amihez szintén nagyon szűk keresztmetszet maga a felhasznált energia, idézőjelben a bányászata. És itt jönnek be azok a csibességek, hogy rákapcsolódnak hatalmas cégeknek a informatikai bázisaira, a számítógépeire, és onnan lopják az áramot és a keresztmetszeteket, és így bányásznak bitcoint.
Azért hallgattam ilyen figyelmesen, mert de hát valamennyi nyereség csak van. Tehát a gyógyszerész úr, aki megkérdezte tőlem, hogy van-e bitcoinos kártyám, mert fizessünk azzal, vagy nem tudom, milyen ötlete lett volna a továbbiakban, az valamiért, mert bele van bolondulva ebbe a valamibe.
Hát én úgy gondolom, hogy...
Mert hogy akkor befizet, nem tudom, 10.000 forintot, és akkor...
Szerencsejáték.
És ugye véten akkor...
Szerencsejáték.
15.000 forint, vagy 12.
Szerencsejáték. Hát a Musknak is ugye, a Tesláján láttuk itt a folyamatokat, amikor azt mondta, hogy egy bitcoinért ad egy autót, igaz? És zseniális módon ő azt meg tudta tenni, hogy az egész világpiacot be tudta úgy mozgatni, hogy hihetetlen módon ugye megnyomta a Teslát is, a Tesla részvényeket is, a reklámot, marketinget, PR-t, mindent, és ugyanakkor pedig a bitcoint is úgy nyomta meg, hogy ő tudta, hogy mikor kell beszállni, és mikor kell kiszállni. Ez egy zseniális történet.
De honnan tudja?
Hát, hogy ő csinálta az egész történetet azzal, hogy bejelentést
tett. Ja, hogy ebben a periódusban mikor kell beszállni és kiszállni.
Fantasztikus ötlet volt.
Hát csinált magának egy helyzetet.
Óriási üzletet csinált magának, és ezt nagyon kevesen tudják egyébként előidézni. Mondjuk Biden úr tudja ezt megcsinálni, amikor most belökött nagyon-nagyon sok milliárd dollárt, amit szét fognak osztani, vagy ugyanezt megcsinálták.
Mindenki kap valamennyit fejenként.
Hát igen, ki keveset, ki többet, de az Európai Unióban ugyanezt figyelhető meg, hogyha igyekszem nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazni, és kérem, hogy a stílusomat ne megkérdőjezni, megkérdőjelezheti, de ne ócsárolja, hogyha azt mondom, hogy az Európai Uniót is, az Európai Unió végeredményben a saját országait hülyének nézi. Miért? Ugye két hatalmas tőke csomagot, vagy pénzcsomagot nyomtak be az Európai Unióba a Covid kapcsán. Ugye gondolkozzunk el azon, hogy a pénzügyi szféra, a pénzintézetek, azok mindenből jól tudnak kijönni, hihetetlen okosan a legnagyobb szarból is várat tudnak építeni, 10-szeres, 100-szoros profitot, lásd ugye a jenhitel, a euróhitel, meg mehetünk, ameddig akarunk. Egyébként örülök, hogy így néz rá, mert én voltam többek között az, aki a Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Központ oldaláról hirdetéseket tettünk föl, hogy nehogy fölvegyék ezeket a pénzeket. És rohangáltam is itt mindenféle ilyen nagy csoportosulás, az 50-100 szegény idős hölgy ott.
Jó, de hogyha belebonyolultunk, csak ne felejtsük majd a vezér témát, az EU és egyebek, hogy mit kellett volna észrevenni a devizahiteles időszakban az átlagembernek, amit nem vett észre?
Azt nem vett, tehát megint mehetek távolabbra?
Mehetünk, csak okay, férjünk bele.
Jó, de akkor jó, de kőkeményen, akkor kérdezem. Tehát volt egy olyan faszi, hogy Bismarck kancellár, aki azt mondják, hogy Európa 4 legjelentősebb vezetője volt a történelemben, azt mondják. A másik hármat, ezt most nem akarom felsorolni, mert lehet, hogy többen megsértődnek. Tehát Bismarck kancellár megbízta a kor legnagyobb tudósát, úgy hívták, hogy Ruland, hogy őt nagyon érdekli az, hogy mivel világbirodalmat építő is, hogy mitől omlottak össze a világbirodalmat. Ruland ugye dolgozott nagyon-nagyon sokat, rengeteg munkatársa volt, és a következtetésre jutott, és most figyeljen, akinek van füle hallásra. Arra jutott, hogy a világon a pénztőke koncentrációja, centralizációja, túlzott mértéke okozza, hogy egy pont után az a világbirodalom összetörik. És miért? Azért, mert egy pont után a leggátlástalanabb, legönzőbb, legmohóbb, akik a számítógépes most már a nullákat élvezik csak, ugye se ételt, se italt, se egy csinos hölgyet, se semmit, csak a nullákat, azok az emberek veszik a kezükbe egy ország, vagy egy országrész, vagy az EU, vagy bárki másnak az irányítását. Nos, ebben a pillanatban tehát deviáns emberek, akik unatkoznak, és unalmukban nem tudnak mit csinálni, ezek rángatják az országokat és az embereket, és mivel az ő kezükben van a legtöbb tőke, mindenki felzárkózik. Fölzárkóznak melléjük majd lassan a bíróságok, az ügyészségek, a pénzügyi befektetők, a bankok, a biztosítók, mindenki. Teljesen egyértelmű. És utána, mivel morálisan az egész széthullik egy idő után, mert szét kell, hogy hulljon, ugye Krisztus azt már régen elfelejtették, azt se tudják, hogy kicsoda az valami süket, hamis proféta, az egész összezuhan, akkor most már nem az a kérdés, hogy egy birodalom fog összezuhanni, és most nem akarok példálozó jelleggel egy országot se elővenni, hanem az egész földünk, vagy amit ismerünk, világ fog összerohanni, vagy a földrész azért fog összerohadni, mert most már egy falu a világ. Tehát most már nem is áll, meg nem tudjuk zsilipelni az összezuhanást. És itt jön az a probléma, amit kérdezett szerkesztő úr, hogy a bitcoin és a pénzügyi műveletek, hogy egy pont után sajnos ezek az emberek nem tudnak más csinálni, csak háborút indítanak. Olyan szakember, profi háború szakértő Líbiával mit csináltak? Kadafi nem hitt el, hogy a sorompot jelentő Líbiát Európa felé, ő fogta vissza ugye a migrációt, egyszerűen leradi, Ausztradíren, iraki diktátor egy barlangba nézte, nem tudta a szerencsétlen, hogy mi történik, amikor végeredményben a keresztények mellett egy csomó nagyon fontos érték mellett kiállt. Úgy leradiszorozták, ahogy akarják.
Jó. Egy pillanatra menjünk vissza a devizahitelre. Igen. Ugye az a kérdés volt, vagy az volt a kérdés, hogy mit nem vettünk észre átlag emberek.
Nagyon nyomták. Bárhova bement az ember, bármit akart, egy kocsit akart venni, akkor rögtön jött egy ügyintéző, jött egy ügynök, hogyha fölveszi ezt a hitelt, akkor
milyen marha jó lesz.
És nem kérdezte senki vissza, mi visszakérdeztünk, hogy ezt maga miért csinálja? Hát miért jutalékért? Óriási jutalékért. És megint az átlagember arra nem készült el, hogy, vagy fel, hogy, vagy nem is tudja, nem meri elképzelni, hogy egy bank úgy működött akkor, hogy nem euróhitelt, ilyen hitelt, vagy bármilyen más hitelt adott, hanem azt rögtön ugye a dobozba nem eurót adott önnek például, hanem forintot, de a dobozra az volt írva, hogy euró. Most nagyon primitíven ugye azt kérte, hogy próbálja egyszerűen fogalmazni. Tehát magyarul egy olyan dobozba, amit átcímkéztek, abból ugye adott forintot, és utána visszakérte, hogy én eurót adtam. Tehát ez a hol a piros, itt a piros játéknak egy igen-igen cizellált aljas formája, amikor már országok vezetői, pénzügyi vezetőknek nincsen az értékrendjében egy olyan pont, ahol azt mondja, hogy ezt már nem szabad megcsinálnia, mert én felelős vagyok azokért az emberekért, akik engem ide kineveztek.
Ott maradt a gondolat az Európai Uniónál.
Európai Unióban ugyanolyan tragédia előtt állunk, ugye két csomagot vettünk fel, vagy kapunk, az egyik az ugye az AUSZ-AUSZ ugye kapjuk, a másikat az hitel, óriási hitel, amit vissza kell fizetni, de közösen vettük föl. Tehát én most megint nem akarok példálozva országokat
Magyar
mondani.
Magyarország és EU-s országot egybevéve vettük pontosan, föl közösen.
Akkor bennem rögtön, mint ahogy a magyar vezetésben is teljesen logikusan felvetődött, és óckodtak is attól, hogy ebbe ezt csináljuk, de hát minden oldalról ugye nyomorgatnak állandóan minket. Ugye felvetődik a kérdés, hogy hát akik kilépnek, azokkal,
azok helyek majd ki fogja fizetni, vagy úgy léphet ki, hogyha kifizetne a saját részét.
A másik, hogy azért én most sorolhatnék 3-4 olyan országot, ami a büdös életben egy darab eurót nem fog ebből a hitelből visszaadni, és mi fogjuk visszaadni. Tuti mindegy, leírom egy borítékba, dugja el, és 10 év múlva, ha élünk, még akkor vegy elő. Vagy 5 év múlva. Tehát ez egy, és az emberek ezt se értik. Tehát azok a politikusok, az a gond, akik én nem tudom, hogy kerültek az EU vezetésével. Jó részt. Fogalmam sincs, hogy szelektáltak ki őket. Olyan emberek vannak ott, akik egy dologra nagyon vigyáznak, a testbeszédükre. Én még ilyet nem láttam. Tehát nézem innen, nézem jobbról, nézem balról, hogy semmilyen indulatot, semmilyen érzelmet nem árul. Kérdezem ilyen profi pszichológusoktól, hogy mi van ott az Európai Unióban? Hát te, ezen semmi nem látszik. Ez úgy néz ki, az illető, vagy az illetők, mint egy ebihal, aki nyugodtan úszik a vízbe. Egy rezzenet, egy arcrezzenést nem látok rajta, amikor a legnagyobb balé van. Szögában ne viccelj, hát tréningezték őket, és én attól félek, hogy ez a tréning, ez az elfoglaltságú 90%-ába elvitte az idejüket arra, hogy másra készüljenek föl.
Erend Gáborral beszélgetünk. Mit mondjunk önről?
Amit akar. Jó, szígyon, de... hát megszoktam.
Nem erről beszélek. Erend Gábor
jó, a... Jó, a holokomba pisztolyt, azt is megszoktam.
Jaj. Erend Gábor a... közgazdász.
Ne, elhagyjuk ezeket, nem. Akkor én erre azt szoktam mondani, amit akar. Tehát megkérdezik, mivel foglalkozik, amivel akar. Ez egy jó válasz, nem? Hát itt eljátszuk a piszkos tornacipőbe állandóan a bárkirálynőt. Azt kellene figyelni, hogy mond-e valaki egyszerűen valamit, amire oda kell figyelni, és menjünk utána. Beütjük a Google-be, amiről egy marha
beszél. Jó, hát ugye, ha már szóhoztam, a legjobb, legkeresettebbek voltak az ön könyvei, mindenféle.
Hát tavaly, amit kiadtam, például az egyik könyv, az első 10 legkeresettebb volt a magyar Google keresőbe, de másik 2-3 könyv is, amit
de az nem kiadtam. Politikai, vagy pénzügyi.
Nem, az egészségügyi.
Egészségügyi.
Az előző is egészségügyi, a másik előtte az kulturális. Én ilyen hülyeségeket csinálok.
De és a pénzügye miért nem?
Megcsináltam sokat, itt is, ott is, amott is, csinálom is a pénzügyet, körülbelül jó, akkor mondok egy magamat megerősítő, az én tudatomat erősítő, az egómat erősítő mondatot, hogy én el tudtam élni még 5 párti egyeztetéssel, és 5 párti egyetértéssel olyan jogszabályokat, olyan törvényeket, amikkel például a magyar vidék föl tudta magát szerszámozni, és hogyha akarta, akkor egy nagyon komoly szereplője lehet.
Ez egy biztosító.
Ez például ez a parasztbiztosító, nevezzük így, mert ugye minket parasztoknak hívnak sokan.
Igen. Az rendben van, de tovább is az a kérdés, hogyha annyira szépen össze tudja foglalni a saját fia kapcsán a védőoltásokról olvasottakat, személyesen megtapasztaltakat, akkor miért nem lehet ugyanezt a bitcoinról, meg az egész, amiről beszéltünk idáig az elmúlt 19 percben leírni egy könyvbe. Nem érdekelne senkit se?
Nem. Az embereknek tehát a mától való félelem az sokkal erősebb, mint a holnaptól való. amiről mi beszélünk, és amit ön kérdezett, ez a holnaptól való félelem. A holnaptól való félelem nem nagyon érdekli az embereket, ugyanúgy azok a rettenetes környezetvédelmi következmények, amikkel szintén ugye ezt az óriási mínuszt, a végtermék jellegű szolgáltatások hiányát akarják elleplezni. Ugye ezt csinálják, az szintén érdekli az embereket, nem annyira környezetvédelem, természetvédelem, stb. Ugyanúgy nem érdekli. Hát az emberek és valahogy az, és túl akarnak élni.
És azok a könyvek, azok, amelyekről beszéltünk, így érintőleg, és azok miért érdekelték az embereket? Hát, tehát az embereket miért nem érdekelni azt, hogy figyelj, beszállsz ebbe a bitcoinba, gondold még.
Jó, most provokálom.
Próbálom rábeszélni, hogy legyen már egy könyv
amiről beszélgetünk. 20-valahány éves voltam, amikor a Európa legkomolyabb közgazdászaival írtunk könyvet, ami nívódíjat kapott. 20-valahány éves koromban csináltam ennek az országnak az egész közgazdasági rendszerét. Kísérletek alapján, nem úgy, hogy a hasamra ütöttem, kísérletek alapján le lehet ellenőrizni. Csináltak nekem egy honlapot. Ott minden egyes történetnek utána lehet menni, hogy miket csinált az ember. Különösebben az emberektől ez távol, messze van, majd a jövőbe van az, ami el fog jönni.
Én most ezt próbálják megúszni. Hiszek abban, hogy ha az a jó, nyilván kis marketing kell hozzá persze, ne félj a jövőtől, vagy a holnaptól, vagy nem tudom mitől, most csak ez egy munkacím, amit így összeütöttem itt hirtelen, nehezen tudom elképzelni, hogy ez ott porosodna évekig a könyves boltokban, úgyhogy senki nem fogná a kezébe.
Hát jó, akkor a
motor... Vagy betenném egy ilyen egészségű könyvbe három oldalba mellesleg.
Jó, hát akkor a motorja valahogy az lehetne igaz, hogy folyamatosan ugye átverünk téged és titeket, húzzuk a csomót, a szalmacsomót a rúdon, az orrotok előtt, és most egy másik szalmacsomóra váltunk, átszínezzük a szalmacsomót, amit bitcoinnak hívnak. Ez nagyon szép történet lenne, de szerintem valaki megrúdosna érte.
És akkor mi van?
Hát semmi, én szeretem, én judoedző vagyok, lövészedző vagyok, szeretettel akkor... várok mindenkit. Jó, egyébként rendben van, lehet, hogy összekér.
Hát akkor, akkor az Elent Gábor ugyanolyan, mint a többi, fél.
Kicsoda? Hogy?
Nem, mert arról volt, hogy megrugdalnak meg, és akkor?
Hát most, Marosi úr, tehát a félelem az a legrombolóbb érzés. A Bibliában 365-ször van, hogy ne féljetek nem véletlenül. Az egész COVID-járványnak az egyik ága, pszichésen, pszichológiailag a félelem, ami az immunrendszert rombolja rettenetesen. És ennek a hobbim ugye az előzetes problémája a rossz értékrend. A rossz értékrend, ami alapján hozzuk a döntéseinket, a rossz döntéseinket általában. És minél több rossz döntést hozunk, annál jobban kezdünk félni. És itt vagyunk, ahol vagyunk.
Jó, de a rossz döntések ellen lehetnek hasznos tanácsok akármilyen című könyvben.
Na de hát a rossz döntésekre rengeteg hasznos tanács van most már a Google-be, az ember beírja. Csak hát igaz.
De ki akar maradni a buliból? Jó, ki akar maradni a buliból?
Hát
nem
a
buliból akarja.
Már mindig ki akar maradni.
Hát igen. És hogyha megírta 20 évvel ezelőtt, lemodellezték a gazdaságit.
De mi beszéltünk arról, hogy a buliból ki kell maradni, mert ahol azt mondják, hogy itt a buli, az el kell kerülni. Na most én elkerülöm. Hát én konzekvens vagyok, műsorvezető.
Hát, hogy csak úgy felszínesen, mert én arról beszélek, hogy egyszer valakinek vannak nemes gondolatai, az talán vétek nem megosztani másokkal. Hát nem arról szólt, hogy most akkor Erentúl tessék szívesen, tényleg mennyire jó, örülök neki, fölismerte, akkor maga holnap nem fog bitcoinozni, és de kimaradt a buliba. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy nem vállalja föl a harcot.
Marosi úr, én egy könyvemre se vettem föl, nem igényeltem támogatást. Egy könyvemből se vettem föl semmilyen szerzői jogdíjat. Saját pénzemben nyomtam.
Biztos, hogy ennek minden, van köze ahhoz, amit
van,
én kérdezek?
Van, feltétlenül, mert a honlapon ott van például több könyvemet direkt ingyen mindenki számára, például a Beoltva című könyvemet, ha valaki rámegy a nevemre, ott van ingyen, végig olvashatja, és ott annyi információt kap erről, amiről beszélgetünk. Dehogy is nem védő. Nem, ez az egész világról. Éppen
De az a gyerek kapcsán született már, bocsánat.
Igen, hát a gondolatok jutnak az ember eszébe, hogy tolnak ki velünk. És ott le van szépen írva például a pénzügyi szféráról, a szféráról egy Huszár nevű magyar úr, aki amikor volt ez az óriási őrület Amerikában, minden összezuhant, érdemes elolvasni, hogy ő miket írt erről. Ő ottani broker volt, és 100 milliárdokat dollárba helyeztek el.
ide. És köszönöm, hogy távol kerültünk már megint attól, amiről beszélnek.
Direkt egyébként, direkt. Úgy megfenyegetett az elején, hogy megijedtem.
Herend Gábort hallották, még lehet, hogy halljuk a hangját. Ezekről az egészségügyi kérdésekről lesz szó, egy picit másabb megvilágításban, mint hogy azt szoktuk, nyilván a zene után.
Ami megment, T-Rádió.
Vágány Melinda végighallgatta a beszélgetést Herend úrral. Ön alapvetően táplálkozással, vagy mivel foglalkozik? Egészséges? Tudom, hogy vettek egy külön malmot, amivel otthon mit csinál a malommal?
Hát én inkább onnan indítanék.
Mit csinál a malommal? Őről. Csak egy, hogy a hallgatót mindjárt tegyük be a konyhába.
Igen, a malommal őrölni szoktak.
Mit?
Gabonát például, de egyébként lehet például fűszereket is őrölni vele.
Világos. De csak azért mondtam, hogy a hallgató értse, hogy egy olyan ember hallgatta végig az Herend Gáboros beszélgetést, aki egyébként a táplálkozással ilyen szinten foglalkozik, hogy saját maga süti a kenyeret, a saját maga megőrölt gabonából. És
igen,
akkor ebből az egészből van valami, amit átveszünk, szellemiség, amit az Herend Gábor képvisel, vagy egy más úton haladunk?
Én inkább máshonnan indítanám. Jó. Amire ön is utalt műsorvezető úr, illetve Gábor is utalt könyv, annak én egyik fordítója vagyok. És nem csak, hogy egyik fordítója vagyok, de az...
Ez az olasz könyv?
Így van, így van. És hanem az abban leírtakat, idestova lassan 15 éve gyakorlom is, nagyon sok gyakorlati tapasztalatom van.
Mitől volt vonzó ez a könyv?
Nekünk vagy az embereknek?
Hát most,
vagy honnan indult?
Most önnel beszélünk, tehát mitől volt, ne tessék szívesenni mikrofonon kívül, tessék beleszólni.
Beoltva miatt, ami egy óriási siker volt előtte a könyvem.
Hát most már akkor pillanatra, Melinda, a beoltva arról szól, hogy volt a gyerek.
A beoltva az végeredményben arról szól, hogy az egész emberiségét vegyük úgy, hogy egy kamuoltással beoltják állandóan.
De ez most a Covidra nem alatkozik, nehogy itt
Covidról nincsen szó most.
Igen. És menjünk tovább, még egy mondat hiányzik.
És ugyanakkor, tehát mivel ez egy komplex kérdés, tehát az egész társadalommal foglalkozik, a gazdaságpolitikával, a társadalmi szituációval.
De mégis a gyerek képe van kint a címlapon, nem?
Sokat gondolkoztunk, hogy ami a könyvnek a felét adja, az igazából az, amit ön kérdezett, hogy hogyan próbáljuk túlélni ezt a profit, koncentrált profit gyilkosságot, amit a világban hajtanak. Tehát magyarul már semmi nem az, ami rá van írva.
Oké. Melinda, ehhez képest mi volt a vonzó abban az olasz könyvben?
Én azt mondanám, hogy induljunk onnan, hogy idestova 15 éve szembe kerültünk azzal a krízishelyzettel, hogy a kisfiunk egy oltás után nagyon csúnya tüneteket produkált a bőrén. Nem akarom elmondani hosszasan a történetet, a lényeg az, hogy végső soron az történt, hogy ő még nagyon korán kapott meg olyan oltást, amit nem tudott még akkor az immunrendszere feldolgozni, és ezért máj és veseműködési zavarai lettek, amit aztán táplálkozással szépen helyre lehetett hozni.
Az orvosok nem mondtak valamit, bőrgyógyász, belgyógyász?
Hát, de természetesen vittem mindenhova, sajnos a bőrgyógyászaton azt mondták, hogy hát próbálkozzak, majd kitaláljuk, hogy mitől kapja az allergiás tüneteket. Hozzáteszem, akkor a gyerek 10 hónapos volt, tehát azért egy 10 hónapos gyerekkel elég nehéz kísérletezgetni, hogy mire allergiás, mire nem. De minden esetre hosszú utat jártunk be azóta, és azt gondolom, hogy rengeteg tapasztalatot szereztünk ezen a téren, és ugye ennek a tapasztalatszerzésnek az első állomása volt a Beoltva című könyv, és ennek a második állomása volt ennek az olasz könyvnek a fordítása. És
ez egy szakácskönyv?
Nem mondanám szakácskönyvnek, annak van kőkeményen elméleti része is. amely igazából, ha nagyon lecsupaszítjuk a történetet, arról szól, hogy az emberi szervezetet, ami egyébként egy rendkívül csodálatosan összerakott valami, és egy hihetetlenül érzékeny mechanizmus, hogyan tudjuk ezt a szervezetet egyensúlyban tartani, illetőleg egyensúlyba hozni akkor, hogyha ez az egyensúly állapotából valamikor valamilyen okból vagy okokból kifolyólag kibillen. És itt nem csak elsősorban a táplálkozásra kell gondolni, hanem mozgásra, légzésre és a táplálkozásra együttesen, hiszen ezek rendkívül fontosak.
Minden, ami a testhez szorosan hozzátartozik, hát a mozgás hozzátartozik a testhez.
Így van, de ezek nem...
Nem elszigetelten, külön-külön kezelendők.
Ezeket nem lineáris folyamatoknak kell gondolni, hanem ezek egymásból következő és egymásra ható folyamatok. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy egy ponton megfogom a történetet, és abból majd lineárisan fölfejtem a dolgokat, mert ha nagyon nagyokat akarnék mondani, azt mondanám, hogy minden mindennel összefügg. És ez a törekvése, vagy célkitűzése ennek a könyvnek is, hogy segítsünk abban, hogy az emberek a saját szervezetüknek az egyensúlyi állapotát hogyan tudják helyre billenteni.
Bocsánat, egy megjegyzésem, hogy a buddhistáktól kezdve a reformátusokig, a katolikusoktól, az evangélikusokig a Melinda erről ingyen és bérmentve előadásokat tart.
Jó, hát én nem véletlenül gondoltam, hogy akkor a hallgatók ismerjék meg mindazt, amit tud a Melinda. Mi a, laikusként kérdezve, mi a kulcs? Tehát mi a helyzet kulcsa? Tehát nézzük meg mondjuk az én helyzetemet, ha már Gábor elárulta, covidos voltam, kórház volt, kijöttem, oké, és innentől kezdve hol kezdjem amit?
Ezt, mint mondtam, nem lineárisan kell felépíteni, sok mindent el kell kezdeni, vagy folytatni. Én azt mondanám...
Hogy a szemléletben mi az, amit másképpen kell?
Két dolog. Az egyik, hogy az emberi szervezet egyensúlyának a helyreállításához nem az elsődleges alap a táplálkozás, hanem az elsődleges alap a légzés, a mozgás és a táplálkozás hármassága. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a szervezetet azt nem szabad leterhelni különböző nehéz dolgokkal, akár a táplálkozásra, akár a mozgásra gondolunk, mert ezt a rendkívül érzékeny szervezetet nagyon gyorsan ki lehet billenteni az egyensúlyi állapotából.
Jó. Én arra jöttem rá egyébként, hogy az ember időnként elfelejtkezik arról, hogy a teste az az övé. Nem?
Igen.
Ugye?
Igen, illetőleg tehát, inkább azt mondanám,
tolom,
hogy...
tolom, pörgök, csinálom, nem ettem, majd eszem, nem annyira fontos, még ez gyorsan pikpak, és akkor már este van, akkor fú, de jó, leültem, ettem egy pacalt, nagyon jó, vagy bármit, tehát minthogyha nem az enyém lenne a testem, tehát valahogy tudatilag elváltunk egymástól.
Ez az egyik véglet, de a másik végletről se feledkezzünk el, tehát nem szabad abba a hibába se esni, hogy kőkeményen azt írjuk elő magunknak, hogy már pedig én 7 óra 00-kor reggelizek, 12:00-kor ebédelek, stb. Tehát az embernek van egy természetes ritmusa, amit túlik határokkal kell tartani.
Ebbe a természetes ritmusba például hogyan rakja bele, hogy mikor darálja meg a nem tudom mit, meg mikor sütje ki. Tehát érti, hogy miről... Tehát
értem, hogy
annyira
miről...
bonyolultnak tűnik nekem az életük. Én ugye jártam abba a konyhába, abszolút tiszteletem, minden tiszteletem ezeké a törekvésekét, de hol van nekem annyi időm, hogy én darálgassak, bevásároljak tudatosan a lemmagot, áztassam be. Én most megpróbáltam egy gyógytea projektet, van, amikor ment egy nyugalmasabb időszakba, de bekerültem egy mókuskerékbe, és már régen nem tudom, hogy miért nem főztem le a teját reggel.
Hát én azt gondolom, hogy akkor a gyakorlati példákat szereti, ugye?
Persze, én azt szeretem,
úr, akkor elmondom a saját példámat, hogyha ez jó. Tehát én reggel szoktam főzni. lehet, hogy ez sokakat megbotránkoztat, de én reggel viszonylag korán kelek, és nekem körülbelül másfél-két óra hossza az, ami azt jelenti, hogy a napi, egész családnak a napi étkezését megteremtem. Minden nap főzök.
Tehát akkor fel kell hajnali 4-kor?
Nem hajnali 4-kor, 6-kor kelek, és én 6 és 8 óra között elkészítem az
ételeket.
Mi
van, sminkel?
Hát én nem sminkelek, viszont ugye gyerekeket elindítom iskolába, és utána én is megyek a munkahelyemre. Így van. Ha a táplálkozást nézzük, akkor ez egy rendkívül egyszerű egyébként. Szerintem a leírva, leolvasva bonyolultabb, mint egyébként megcsinálni. Ugye a reggeli az egy jelentősebb mennyiségű gabonakávé, illetőleg pirított kenyér, egy kevés C-vitamin tartalmazó lekvárral, illetőleg ugye a zsíremésztés beindításához szükséges minimális mennyiségű zsíradékkal. Az ebéd az
De hol van ebben a szépség? Az ízek orgiája.
Most jövünk oda, mert rendkívül széles skálán lehet ezeket az ételeket elkészíteni. Ugye a fűszerek tárháza az határtalan. Hát az ízekkel rendkívül széles skálán lehet.
Tehát szenek operálni, nekem már az a bajom van, el nem tudom képzelni, hogy lehet meginni, de az ez az én hibám.
Hát én azt gondolom, hogy ezen túl lehet lépni egyszerűen. Inkább azt mondanám, hogy mondjuk, ha a főétkezéseket nézzük, akkor...
És bent mit eszik a dolgozóba?
Én elviszem magammal azt,
amit csinált reggel.
Megfőzöm. Így van.
Ma mit főzött így hajnali?
Ezt akartam éppen mondani. Hétkor. Ma kivételesen nem hajnali 4-kor keltem, mert ma a gyerekek nem mentek iskolába, illetve hát iskolai szünet van a mai napon nekik, ezért kicsit később főztem, de például ma kölesből készítettem egy levest, amit fokhagymával és bazsalikommal és csilivel ízesítettem, és ezen kívül pároltam édesköményt, nagyon szép vékony szeletekre összevágva, ezt is szintén csilivel ízesítettem, és az édesköménynek a leveleivel, és volt még párolt, szintén fokhagymával ízesített saláta, és akkor mondom itt a maradék felhasználást.
A gyerek meddig bírja ezzel?
Már hogy értve meddig bírja?
Megette egy óromba éhes.
Nem. Az igaz, a fiam többet eszik, volt kelkáposzta főzelék is, de nem hagyományos módon készített kelkáposzta
Biztos
főzelék.
Voltam benne. Erentúl,
de hát azért...
Erentúl valamiért felemelte az ujját.
De azért azon vigyorogtam, de most már késő lejutni, hogy ugye arról beszélt szerkesztő úr, hogy mennyi időt igényel ezeknek az elkészítés, és ez nem fér bele az életébe. Erre azt mondom nagyon mocskos módon, hogy most ezt kivitelte a kórházba töltött súlyos hetekkel és halálfélelemmel. Tehát azt az időt, amit ő megspórolt azon, hogy
jó, mindenféle... Jó, de hát annak van köze ahhoz, hogy én mit tettem előtte?
Hát hogy ne lenne?
Az immunrendszerem nyilván van köze ahhoz, hogy most megkaptam, vagy nem kaptam meg a szerencsének is van köze, meg a nem tudom minek van köze, de az, hogy mit ettem, az most hogy jön ide?
Hasüssek el egyébként, egy mondatot, bocsáss meg, Melinda. Tehát én csodálkozom a politikusokon, a világ politikusain. Ahelyett ugye a politikusok abovó a legkönnyebb megoldást akarják mindenre adni válaszként. Nyugodtan mondhatnák azt, hogy népem, mesztelen a király, tudjuk azt, hogy kövérek vagytok, tudjuk azt, hogy szartesztek, tudjuk azt, hogy nem mozogtok, tudjuk azt, hogy 150 kilósok vagytok, lásd Amerika, vagy 200 kilósok. A ti hibátok, hogy elvisza a vírus, mert regresszió analízis, korreláció számítással egyértelműen kijönnek, hogy miért.
És akkor benne van a túlsúly.
Nagyon keményen. Na most egy napsugár van, a könyv kapcsán mondom, ugye, ami több könyv, amit megjelentettünk, biztos nem e kapcsán született, de Angliában a COVID elleni felkészülés tudja, hogy most hogy indul.
Ne
kell
meg.
Fogyasztani Aha. az angolokat. Bocsánat.
Igen, Melinda.
Csak
nem ragaszkodom a kajához, tehát nem főzőműsor
Értem.
Vagyunk. Csak hogy a hallgató értse, hogy én egyébként férfiasan bevallom, mi az, amit mondtak egyszer, hogy én áztassam be, reggel azt ígyam meg, mit kell? Lenn magad. Én attól megmondom őszintén, hogy Hát egyrészt nem, valamikor elfelejtettem beáztatni. Na akkor reggel gyorsan pótoljuk be, tehát nem lehet bepótolni, mert vagy kiázik éjjel, vagy nem ázik, éjjel. Tehát igen. És nem volt annyira jó. Az nagy baj?
Nem. Semmit se kötelező. Mindenkinek jó, a saját döntése, hogy mit épít be az életében és életében is hogyan.
Itt lett az a gyógyszer, amit kapott, és nem is csak meg volt számozva, a kórházi ágyon halálos.
Zákonbákonos?
Igen. Itt lett? Ez a válaszom. Ez a válaszom. Hát és a gondolat, hogy a lemmag nem használt volna, ezt megelőzni.
Korábban, aha. Jó. Nem inda.
Ugye azt már több kutatást is, meg tanulmányt lehet azért olvasni akár az interneten is arról, hogy az immunrendszer jelentős része az emberi bélrendszerben található.
Hát és igen, ugye ott van az igazság, azt mondták.
Hát ugye ősi igazság, így van, hogy... De ugye, amit ebből ki akartam hozni, az, hogy ezért rendkívül fontos az, hogy az emésztőrendszerünket ne terheljük le. Ez azt is jelenti, hogy úgy táplálkozzunk, hogy a tápanyagok felszívódását is biztosítsuk.
Melinda, de kinek van ideje foglalkozni azzal, hogy amit megettem, az mikor fog felszívódni?
Én ezt nem azt mondom, hogy ezt elméletben kell...
Érzésre?
Én azt gondolom,
megettem,
hogy azért...
megnyomott, akkor vagy kevesebbet, vagy ezt ne.
Nem, azért ezeknek elég nagy szakirodalma is van, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben elég szépen le van írva, hogy mi az a metodika, ami alapján össze lehet állítani az embernek egy olyan táplálkozási palettát, ami segíti a felszívódását és a tápanyagoknak, a sejtekbe való bejutását és a tápanyagoknak, illetőleg a sejteken belüli égési folyamatokat, mert itt van a kulcs.
Jó, de a maga gyerekének azért lesz marra könnyű, mert egy olyan anyjuk volt, aki ezt az egészet átlátta, csinálta, és ennyi van elmagyarázza, vagy tanítja, vagy nem tudom, mit csinál,
igen,
biztos,
de azt gondolom, hogy
közelebb kerül a gyerekhez az egészhez.
Hogy azzal a könyvvel, tehát azzal, hogy mi ezt a könyvet megcsináltuk, és közreadtuk, nagyon sok embernek lehetőséget adtunk a kezébe, hogyha szeretné, meg tudja csinálni.
Csak másra vágyik. Megveszi. Fú, van benne fénykép. Te jól néz ki. Megpróbálom, megfőzöm. Aztán félre is tette.
Elképzelhető, de mégis elfogyott 3 hét alatt 3000 példány.
Most nagyon nagy bajba vagyok, hogy ilyenkor be lehet mondani a könyv címét, vagy nem, beszélgessünk tovább.
A beoltvát azt szerintem mondjuk, igen. Ingyen.
Igen.
Azt ingyen. Jó, el lehet olvasni. Tölteni. Körülbelül ugyanaz.
Oké. Szóval Melinda, a gyereknek könnyű, mert ezt tanulta.
Én nem hiszem, hogy ez mondjuk úgy, hogy specifikus az én gyerekeimre nézve. Szerintem
hát
minden
látják,
anyának.
Hát ez a modell.
Igen, de minden anyának a kezében ott van a lehetőség, hogy tanítsa a gyerekét.
Ebbe az irányba menjen.
Így van. Tehát nagyon érdekes, mert mostanában egyre több olyan beszélgetést hallok a rádióba, amikor arról beszélgetnek felismerésképpen, hogy a gyerek akkor fogja megtanulni ezeket a dolgokat, hogyha a saját szüleivel együtt csinálja. Nekem ez természetes volt. Nekem kicsi koruk óta a gyerekek ott álltak velem a konyhába, és megcsinálták. Tehát ma már úgy főznek az egyik 14, a másik 16 éves, hogy le a kalappal előttük.
Na jó,
a másik érdekes...
Jó, tudja, mikor lesz a gáz, ha majd jön a nagy ő.
Hát
ki az, aki majd ezt el fogja viselni?
Van ez egy, már az ő dolguk
van
lesz.
Van egy szerelmem, aki kölest főz nekem, kit érdekel, mert én meg a pörköltön nőttem föl odahaza.
De a pörköltet is el lehet készíteni úgy, hogy...
De most én csak egy elméletet gondolom végig, hogy beállít magukhoz a kérő, vagy a jelölt, vagy a kiszemelt, hogy mondjam, és akkor azt látja, hogy itt őrölgetnek. És azt mondja, nekem ez mi közöm van?
Hát akkor tovább el. Ez ennyire egyszerű. Szerintem ez egy szelekciós
jó,
út is
csak
lehet.
Legyen szerencséje a gyerekeknek, hogy megtalálják azt, aki ugyanezt a dolgot átlátja és képviseli.
Hát ezt ők már biztos, hogy vinni fogják. Biztos, hogy valami módosításokat eszközölnek benne, mert a saját szájuk íze szerint fognak ezekből
magának
építkezni.
Magának mennyivel könnyebb az élet, amióta így csinálja, ahogy csinálja?
Nézd, én azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy az ember képes arra, hogy szervezetten viszi az életét, az megkönnyíti az életét. Tehát nekem bizonyos bejáratott mechanizmusaim vannak. Én azt mondom, hogy nem volt azért annyira borzasztóan nehéz átállni, meg kellett tanulni néhány dolgot összerakni, mivel párosul.
Én most arra gondoltam, hogy most már nézem az ön kedves arcát, nem tudom, hogy hány éve, ugyanolyan a bőre. Semmit nem változott, ezen gondolkoztam valamelyik nap, hogy ugyanolyan.
Hát a családon belül erőszak nem jellemző.
Jó, de nem akarom elkomolytalanítani, hogy mit csinálni a beszélgetést, hogy tehát ilyen példát várnék, hogy mi az, amiben önnek bejött ez az egész. A bőre olyan, amilyen, igen.
Így van.
A haja színe ugyanolyan, mint régen. Nem?
Hát
nem,
igen.
Nem ősz, na, így mondom.
Igen.
Vagy akkor jó a festő.
De én inkább azt mondanám, hogy az energetikai állapotban lehet leginkább érezni. Tehát ugye azért én sem fiatalodom, sőt, azért nem mondom, hogy az életem végéhez közelgek, de egy bizonyos kor után az ember azért azt érzi, hogy a 10-20 évvel ezelőtti energiái talán csökkennek. Én inkább azt érzem, hogy tudom tartani azt a színvonalat, sőt, van, amikor még talán még annál is több energiát tudok magamnak összeszedni, hogy így fogalmazzak. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy az energia állapotát az emberi szervezetnek azt minél magasabb szinten tudjuk tartani.
Mert akkor
nem
fit vagyok,
stb.
Igen, menjünk talán még, igen, mi az, ami még
sokkal több mindent meg tudok csinálni, el tudom végezni a feladataimat, nem esnek rám azok a dolgok, hogy úristen, mennyi elvégzetlen feladatom van, ezt se csináltam meg, azt se csináltam meg, a hibákat is jobban el tudja kerülni az ember, vagy esetleg tudja korrigálni, van ideje rá. Én azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok, és ugye, hogyha abba belegondolunk, hogy akkor, amikor az ember azt érzi, hogy nincs elég energiám, nem tudom megcsinálni a feladataimat se a családban, se a munkahelyemen, akkor ennek egyenes következménye az, hogy depresszióba esik, hogy lelkileg megtörik, és ez pedig egyenes út a betegségek felé. És ugye
felemelte
abból...
az ujját, Erendrával megtörtem.
Nagyon egyszerűen és primitíven a szokásomhoz híven. Tehát a szeretet a létező legnagyobb erő a Földön.
Jó, hát
mondta Einstein, de a szeretet az egy rezgésszám, és mindaz, amiről például beszélünk, táplálkozásba, életmódba, hozzáállásba, intellektusba, test, szellemi, lelki kérdésekbe, az hozzájárul egy olyan rezgés állapothoz, most ezt vegye nagyon egyszerűen, hogy mondom, ami erre a síkra könnyebben tud elvezetni. A célunk, biztos vagyok benne, hogy ez, hogy ide elvergődjünk. Ez egy kis adalék, hogy mit eszünk, hogy mozgunk, stb., de nagyon fontos adalék. Ez egy rezgésszámhoz hozzájárul. Most nagyon-nagyon átvitt értelemben beszélek, elnézést.
Én csak egy rövid mondata visszakanyarodnék a szerkesztő úrnak az első induló mondatához, meg a rezgésszámra reagálva, hogy mivel kezdjük. Alapvetően a légzéssel kezdjük. A tüdő kapacitásnak a növelése, ami ugye a csökkenése azért következik be, hogy rengeteg ülőmunkát végzünk, nem megfelelően táplálkozunk, ebből következően a különböző keletkező gázok följebb nyomják az egész tüdőtérfogatot, tehát összenyomják a tüdőt, tehát ezt a folyamatot ellensúlyozni kell azzal, hogy
akkor nem
szépen
égetni
így van, pontosan nem kerül annyi oxigén a szervezetbe,
és a tüdőcsúly vagy bezáródik a használt levegő.
Így van, tehát különösen ennél a járványidőszaknál, ami nem véletlenül szerintem a tüdőt támadja meg, rendkívül fontos, hogy a tüdőkapacitást minél jobban növeljük, és minél inkább feltartsuk. Egyébként pár héttel ezelőtt éppen szintén a rádióban hallottam egy ilyen beszélgetést, amikor azt mondták, hogy egy tüdőgyógyász központ, hogy nagyon fontos az idézőjelbe tett téve tüdőtorna.
Igen, igen. Vágány Melinda, Erend Gábor, köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és gratulálok a Magyar Életkereszthez.
Ezt hagyjuk, jó? Köszi.
Mentsd a menthetőt. T-Rádió.